Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján hálát adva új orgonánkért az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek, szent lelke segítségül hívásával. Megírva található ez az ige Pál apostol Efezusiakhoz írott levelében, a 6. fejezet 24. versében eképpen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk, Jézus Krisztust. Amen. Kedves testvéreim, hálaadó ünneplő gyülekezet, régóta vártunk arra, hogy ebben a templomtérben egy méltó sípos orgonával dicsérhessük az Urat. Nézzenek erre az orgonára, amelynek a történetét majd röviden elmondom. Mintha ide tervezték volna, a hangját is hallhattuk már az éneklés során, és az Isten tisztelet második felében még hallani fogjuk közös Isten dicséretekben. Most a felolvasott igére figyelve adjunk hálát ezért a gyönyörű hangszerért. A törzsgyülekezet tudja azt, hogy 2017 óta egy szigorú rendszerint úgynevezett folyamatos igemagyarázatban magyarázok a Bibliát, egy bibliai könyvet végigmagyarázva, mind az Ószövetségből, mind pedig az Újszövetségből. Legutóbb 4 éven keresztül Márk evangéliumát magyarázhattuk végig, és most a nyár folyamán az evangéliumot befejezve az Efezusi levél záró fejezetét, a 6. fejezetet magyaráztuk szinte versről versre. A lelki fegyverzetekről szólt ez a sorozat, és ide kapcsoltuk egyben a levél zárását is, a záró üdvözléseket. És így a mai alkalommal, így a nyár végével ezt a sorozatot is Isten kegyelméről befejezhetjük, hiszen megérkeztünk a 24. versig, a záró versig, amely így hangzik: gyakran áldásként is hirdetjük ezt az igét, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. És egy kifejezés az, ami szöget ütött a fejemben, készülve erre az ige hirdetésre: el nem múló szeretet. Ezen gondolkozzunk most, átenged az értelmünkön és szívünkön. El nem múló szeretet, és egy kicsit gondoljuk hozzá az egy héttel ezelőtti ige hirdetést, ahol részletesen szóltam a szeretet bibliai teológiai értelméről, hogy miben áll a krisztusi szeretet, és ezt árnyaltan fejtettem ki, hogy a krisztusi szeretetet a hegyi beszéd tükrében hogyan érthetjük, hogy a hegyi beszéd mennyiben az Isten országának alkotmánya, és mennyiben, milyen módon érvényesíthető ez kifelé a világban, amelynek során megállapítottuk azt, hogy mártíriumsága, tanúsága szükség van, ez a keresztény szolgálat lényege, de a keresztény krisztusi szeretet soha nem ostobaság. Nem akarok most ebben belemenni, hiszen egy héttel ezelőtt erről volt szó. Akkor árnyaltan fogalmaztam, most azonban ebben az igében hadd fogalmazzak egy kicsit radikálisabban, hogy az árnyalt fogalmazás után az üzenet, a krisztusi szeretet lényege felragyogjon mindannyiunk előtt. Először következzék a diagnózis: el nem múló szeretet. És tegyünk emellé, a kifejezés mellé egy kérdőjelet. El nem múló szeretet? Létezik ilyen? Figyeljünk az apostol tapintatára, ahogy a záró üdvözlések elején eként fogalmaz. Ha valamelyik kőtöket érdekli, hogy milyen helyzetben és miként vagyok, az kérdezze meg Tühikoszt, hűséges szolgatársamat, akinek lediktáltam ezt a levelet, és aki majd ezt a levelet elviszi hozzátok. És olyan megragadó szóltam már erről, az apostolnak ez a tapintata, ez a tapintatos szeretete, hogy ha valakit érdekel, hogy én milyen helyzetben vagyok és miként vagyok, hogyan érzem magam, akkor kérdezze meg Tühikoszt. Én ezt nem részletezem, nem terhellek ezzel benneteket, mert itt ebben a levélben nem rólam van szó, hanem Jézus Krisztusról van szó. Nem is várom el tőletek azt, hogy az érdekeljen benneteket, hogy én miként vagyok, de ha valaki mégis érdeklődik ezután, akkor Tühikoszt megkérdezheti. Valóban megragadva ez a tapintat, amellyel az apostol nem terheli a saját hogy légyét a gyülekezetre. Mert valóban Jézus Krisztus szeretetéről akart bizonyságot tenni. És ez a tapintatos szeretet egy újabb kérdést felvet előttünk itt a testvérek közösségében, de egyébként a mai rohanó világban rendkívül aktuális. Nem csak azt kérdezi ez az ige, két héttel ezelőtt talán egész részletesen ezt feltettük, hogy hogy vagy, miként vagy így, milyen helyzetben vagy, hanem inkább azt a kérdést kell most magunk elé állítani, hogy érdekel-e valamennyire az, hogy miként van, milyen helyzetben van a másik. A családodban. Hogy van a házastársad, gyermekeid, unokáid, szüleid, a gyülekezetben a testvéreid, esetleg az az ember, aki mellett most itt ülsz a padokban, vagy hogy miként van a munkatársad, el nem múló szeretet? Érdekel bennünket egyáltalán a másik ebben a rohanó világban, ahol igazából azt mondhatjuk, hogy elég nekem a magam baja is, egyre több a magunk baja is, mennyi időnk jut ebben a rohanásban a másikra. És itt nem csak arról van szó, ha erre a kérdésre őszintén válaszolunk, mert Isten szín előtt csak őszinték lehetünk, hogy bizony egyre kevésbé érdekel bennünket, hogy miként van a másik. És ennek az oka nem csak az önzés, hogy a bűn terméke, és ez ott van az egyházban is, az önösség, az énesség, az önmagába szédült üresség, amely a bűn terméke, és amelyen még az egyházban is nagyon sokszor érdekvezérelt szeretettel szeretjük egymást, amely ideig való szeretet, és azonnal kitáncolunk a másik mögül, ha a másik bajba került, vagy egy határon túl terhet jelent nekünk. De erre a kérdésre, hogy mennyire érdekel bennünket a másik, válaszként, hogyha felelünk, hogy alig valamennyire, akkor ennek a válasznak nem csak az az oka, hogy nem igazán szeretjük egymást Krisztusi szeretettel, hanem egy másik bibliai érv is, kedves testvéreim, mégpedig az, hogy csak egy határig tudjuk egymást terhét hordozni. Mert egy idő után elfáradunk, mert mi magunk is testből vagyunk, idegrendszerből vagyunk. Egy határig tudjuk a másik terhét hordozni, és gondoljunk arra, hogy az apostol a Galata levélben mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét, majd hozzáteszi, és mindenkinek a maga terhét kell hordoznia, vagyis egy darabig hordozhatjuk egymás terhét, De egy idő után eljön az a pont, amikor nem tudunk segíteni, amikor eljön az az állapot, hogy mindenkinek a maga terhét kell hordoznia. Mondok erre egy példát. Egy neves séffel, országos hírű séffel hallgattam egy interjút nemrégiben, és elmondta, hogy valamikor súlyos motorbalesetet szenvedett, és az egész felső testét begipszelték, fél éven keresztül alig tudott mozogni, és ahogy átélte azt, hogy az első napokban, az első héten a családja, a felesége is körülvette, és folyamatosan kérdezte, jaj, de szeretünk, mire van szükséged, gyógyulj meg, reggeli, ebéd, vacsora, öltöztetés, minden, ami ezzel jár egy tehetetlen ember körében. Aztán eltelt egy hét, két hét, három hét, hol van még a fél év vége. Három hét után megszól a tehetetlen gipszbe korlátozott ember a feleségének, kérve tőle, hogy add ide a pohómat, rohannom kell elkések a munkából, valahogy próbálj már megmozdulni és keresd meg. Mert hogy őnek is megvolt a maga baja, dolgozni kellett, elfáradt, mert hogy még a férje helyett is dolgozni kellett. Nem tudom, értitek-e, Pál apostol tapintatában ott van a szeretetnek ez az ellentmondása, amit most kérdésként teszünk fel, el nem múló szeretet. Nem csak az emberi önzés, a felgyorsult világ, hanem egy bibliai igazság, egy darabig tudjuk csak egymás terhét hordozni. Lehet velem vitatkozni, hogy így van-e, vagy sem, beszélgethetünk róla az Isten tisztelet után, de ez az ige arra kényszerít bennünket, hogy szembenézzünk egy olyan ténnyel, amiről nem szeretünk beszélni, ami elől menekülünk, és mégis Isten igéje most arra bátorít bennünket, hogy ezzel szembenézzünk. Ez pedig az ember lét magányossága, árvasága, az egyedül lét. El nem múló szeretet, mikor, hogyan, milyen határokig élhetjük ezt meg. Goethe az ifjú Werther szenvedése és halála című kisregényében felkiált, hogy ó, milyen rettenetes, hogy mi emberek olyan keveset tudunk lenni egymás számára. Emlékszem, amikor a 90-es évek elején egy 30 éves velem korabeli fiatalembert itt a gyülekezetből meglátogattam, aki súlyos rákos beteg volt, meg is halt ebben a betegségben. Azt mondta nekem a beteg ágyán, hogy tudod, drukkolhattok nekem a lelátóról, ez a drukkolás nyilván az imádságot is jelenti, csak világi módon fogalmazta meg. De a pályán én vagyok egyedül, az emberlét árvasága, magánya, soha el nem múló szeretet. Merünk ezzel szembenézni, mit keresztények, hol találunk erre megoldást, hol találunk erre választ. Kedves testvéreim, én most diagnózis után úgy szeretném hirdetni Isten igéjét, hogy nem magyarázom, csak mondom, mert ahogy öregszem, és megtapasztalom az emberlét egyedül valóságát és árvaságát, egyre inkább felragyog előttem az evangélium. Mert egy valaki van, aki el nem múló, soha el nem múló szeretettel szeret bennünket. Ez pedig az élő Isten, aki egyszülött fiában, Jézus Krisztusban megmutatta ezt a soha el nem múló szeretetet. Ez a mi egyetlen egy válaszunk. És kedves testvéreim, ezt ne akard megérteni. Ne akarjuk magyarázni. Ezt újból és újból hirdetni kell, és majd, hogyha a Szentlélek által részesültél belőle, a felragyogott előtted a Krisztus, akkor megérted, hogy mit jelent ez. Mert ez a határtalan szeretet, ez minden emberi értelmet felülhaladó szeretet. Ez valójában a kegyelem, kegyelmes szeretet, amellyel Isten Jézus Krisztusban mindeneknek előtte szeretett bennünket. Valóban felfoghatatlan. Az Efézusi levél így kezdődött, hogy áldott legyen az Isten, aki kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Ez a minket megelőző, határtalan, felfoghatatlan krisztusi szeretet, amely soha el nem múló szeretet. És ez a szeretet mindig megújuló szeretet. Megújuló szeretet, mert mi hűtlenkedünk, de ő hű marad. Hányszor megtapasztaltam, megtapasztaltuk, hogy minden nap megújul az ő kegyelme, hogy újból és újból felemel bennünket. Ez egy megújító kegyelem, amely újjászüli az életünket. Az egész Biblia erről szól, az Ószövetség, az Újszövetség, de az egyház történet is utána, hogy Isten népe folyamatosan engedetlenkedik, újból és újból letér az Isten által kijelölt útról, pogányságba süllyed, és Isten ítéletet bocsát rájuk. És akkor, amikor már megtapasztalják a mélységet, akkor az Istenhez kiáltanak, hogy könyörülj rajtunk, ne hagyd bennünket elveszni. De legalább megtörtént ez a csoda, hogy Istenhez kiáltottak, és az Isten könyörült rajtuk, és megújult a kegyelem. A Bírák könyvében 12-szer fordul elő ez a formula, hogy elhagyták az Urat, mélységekbe jutottak, de az Úrhoz kiáltottak, és az Úr megbocsátott. Igen, ez a szeretet, határtalan szeretet, megújuló szeretet, nap mint nap megújuló szeretet, és az életünket megújító, újjászülő szeretet, mert Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra ezt a megújítást kiterjesztette ránk a mi Úrunk Istenünk. El nem múló szeretet, határtalan szeretet, megújuló és megújító szeretet, aztán megtartó szeretet személyes életedben, a gyülekezetben, az egyházban, a világban. Arra kér most bennünket Isten igéje ezen a füllet meleg vasárnap délelőttől, hogy legalább egyetlen egy konkrét eseményt, emléket idézz fel magadban. Amikor megtapasztaltad életedben az Isten megtartó, soha el nem múló szeretetét. A személyes életedben. És nem csak egy volt, ha egy eszedbe jut, hanem sok. Én magam is nagyon sokszor megtapasztaltam személyes életemben, életünkben ezt a megtartó szeretetet. És az idei évben úgy nekem jött, megszólított a Zsoltárok könyve 36. fejezetének 7. verse, 36.7. Megtartasz, Uram! És nem csak személyes életünket, hanem megtartja az ő népét, az ő gyülekezetét, az ő egyházát, a világ kezdetétől fogva annak végéig. Kedves testvéreim, higgyük már el, hogy Jézus Krisztus ügye győztes ügy, hiszen Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Mindenki azon nyafog most annyira bánt, hogy jaj, fogyunk, fogy a kereszténység, mi lesz a kereszténységgel, nézzetek a népszámlálási adatokra, mi a válaszunk erre. Kedves testvéreim, az egyház jövője az Krisztusban van, Krisztus feltámadott, az egyház jövője az nem statisztikai kategória. Az egyház néha kihaltnak látszik, de akkor is van. És ez a gyülekezet hányszor és hányszor megtapasztalta az Isten megtartó kegyelmét. Ez a gyülekezet a semmiből jött létre 1942-ben. Semmije volt, se temploma, se parókiája, se szőlője, se földje, semmije. És most még az új Sipos orgonánkért is hálát adhatunk, miközben gyarapodik az Isten népe ebben a gyülekezetben is. És ez nem emberi érdem, ez Isten megtartó szeretetének ajándéka. És ez az Isten megtartja ezt a világot is, amely itt a jóléti nyugaton belesüllyed a pogányságba, és teljesen elfeledkezik szerető Istenéről, és mégis tart még a kegyelmi idő. Isten ad új lehetőséget, szinte készíti elő az ébredést. Igen, egy valaki van, aki soha el nem múló szeretettel szeret. Isten az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban ezt határtalan szeretet, megújuló, megújító szeretet, megtartó szeretet és megváltó szeretet. amikor már nem tudsz a másikon segíteni, mert elfogyott az erő, elfogyott az idő, elfogytak a lehetőségek, amikor tehetetlenül állunk, tudjuk, hogy Isten megváltó szeretettel szeret bennünket. Ő meghalt és feltámadott, és legyőzte a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát, és örök életet, üdvösséget adott nekünk. Kedves testvéreim, ez az evangélium, ez a soha el nem múló szeretet, és ezt nem lehet kiérdemelni, ez kegyelem. Minden megelőző kegyelem. Hát ezt olvastuk a mai igében, hogy a kegyelem legyen mindazokkal. El nem múló szeretet az ember részéről. De van valaki, aki el nem múló szeretettel szeret bennünket. És minden árvaság, minden magány, minden egyedüllét, egyetlen egy gyógymódja, ez az evangélium. Velünk az Isten. Máté 1.23. Velünk az Isten. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, ő velünk van minden napon a világ végezetéig, és azon túl is. És ha mi elengednénk az ő kezét, mert annyira gyengék vagyunk, mert a hitünk is gyenge, mert elesettek, törékenyek, töredékesek vagyunk, ő akkor is tartja a kezünket. Ő nem engedte el a kezünket. 2020. februárjában, még a koronavírus járvány kitörése előtt meghívtak bennünket egy Ruzsa Magdi koncertre az arénába. Többe volt az aréna, vagy 15 ezer ember, ennyi embert még itt az arénában nem is láttam. És hát nyilván az énekesnő gyönyörű hangja meg a dalai mellett azért showműsorral is próbálta szórakoztatni a jelenlévőket, 15 ezer embert le kell kötni. És az volt a showműsor eleme, hogy egy hatalmas sodronyon, drótkötélen kigurult felül az aréna közepére alatta a tátongó mélység, és emberek sokasága, és egy artista nő tartotta, fogta a kezét, miközben ő különböző ilyen artista mozdulatokat tett, mármint a művésznő, ott volt rajta a mikroport, és közben próbált énekelni is. És azt nyilatkoztam a koncert után, hogy ettől féltem a legjobban, jobban, mint magától a koncerttől, hogy így akrobata mutatványokat végezve énekelni és nem leesni, de tudtam, hogy aki engem tart, az biztos kézzel tart, és nem enged aláhullani. Hát ő az őt tartó artista nő dicsérte, de mi nekünk ez a kép megtelik teológiai tartalommal. El nem múló szeretet. Van, aki el nem múló szeretettel szeret bennünket, a mi Úrunk Jézus Krisztus, és ez kegyelmi állapot. És végezetül ebből a következő, amit meg kell jegyeznünk, aki vette ezt az el nem múló szeretetet, aki a Szentlélek által ebben az el nem múló krisztusi szeretetben újjá született, aki vehette a Szentlélek által ezt az el nem múló szeretetet, az viszont szereti a mi Úrunk Jézus Krisztust a másik emberben, abban, akit az Isten rábízott. Mert az ige az így hangzott, hogy a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Az emberi szereteten túl Isten erőbb szeretett bennünket a Jézus Krisztusban, és ha mi vettük ezt a szeretetet, akkor viszont szeretjük őt a másik emberben, vagyis egyre inkább próbálunk nem visszaélni ezzel a krisztusi szeretettel és kegyelemmel. És hogy ne legyek hosszú, és mindjárt befejezzem, és átadjam a szót az éneklésnek és az orgonaszónak, én két konkrétumot hadd mondjak, hogy ez a soha el nem múló szeretet viszont szeretete hogyan mutatkozik meg a hívő ember és Isten népe életében? Először is úgy, hogy Isten népe és benne az egyes hívő ember mindig kegyelmes, irgalmas és részvétel teljes. Értitek? Kegyelmet vettél, kegyelmesnek kell lenned, türelmesnek kell lenned. Ne bántsd a másikat, ha már legalább segíteni nem tudsz, ha jót nem tudsz adni, legalább ne bántsd a másikat, és hogyha a másik bánt, akkor ne viszonozd. Ez a krisztusi szeretet lényege. Kedves testvéreim, az egyházban is olyan tökhendiek, olyan durmák, olyan kegyetlenek, olyan irgalmatlanok tudunk lenni egymással, hogy az döbbenet ki kell, hogy mondjam, kedves testvéreim, és nem jól van ez így. Ha vettük az Isten soha el nem múló szeretetét, akkor azzal nem élhetünk vissza, ezzel a kegyelemmel nem élhetünk vissza, és legalább egymást szeressük. De kifele a munkatársainkat is, az ellenségeinket is. Erről szól a hegyi beszéd. Értitek, ha legalább jót nem tudunk tenni, akkor ne bántsuk a másikat. Van benned kegyelem, irgalom, legalább részvét. Nem a világ összes nyomorúságát kéri rajtunk számon az Isten, hanem azokat, akik közé éppen helyezett bennünket. Ez az első ismertető jele a krisztusi szeretet viszont szeretetének, és a másik pedig a hitelesség. Ami sokszor elmondtam, hogy nem tökéletességet jelent. Mert amíg ebben a világban élünk, távol élünk az Úrtól. De hitelességet mégis jelent, hogy egyre inkább kiformálódik bennünk az Úr, hogy a saját helyünkön, a saját feladatunkban nem akarunk visszaélni a lehetőségekkel, hogy tisztán szeretnénk megállni Isten és emberek előtt minden gyanakvás ellenére. Ezt jelenti a hitelesség. Értitek? Kegyelem, irgalom, részvét is, hitelesség. Ez a soha el nem múló krisztusi szeretettel való nem visszaélés. Mondok egy még értetőbb konkrétumot. Tudjátok, akikről a legkevesebbet hallunk, azok az igazi kegyelmes, irgalmas, részvételteli és hiteles emberek. Nem azok, akik doppergéssel örökké mondják azt, hogy ők mit csinálták, meg mondják a saját igazságokat, meg osztják az észt, meg kiosztják a másikat. Én egyház vezetőként is elmondhatom, hogy azok a lelkészek, akikről a legkevesebbet hallunk, azok, akik igazán hűségesen lelkipásztorkodnak. Vagyis a kegyetlenség és a hiteltelenség emberi magányt és fájdalmat okozó szakadékja fölött az egyetlen krisztusi híd. A Krisztus soha el nem múló szeretetének viszont szeretete és nem azzal való visszaélés. Kegyelem, irgalom és hitelesség. Milyen nagy szükség lenne erre, hogy elmúljon az álmaság, a magány, hogy igazán a testvérek közösségévé lehessünk, mert emberek egyre többen vannak körülöttünk. Én már nem szeretek kimenni nyáron a Balatonpartra, hát megtelt a 71-es, megtelt minden parkoló, megtelt a bicikli út, megtelt minden helyiség, a bicikli úton garambolok vannak, mindenhol ember, megtelt a földgolyó. Emberek vannak tömegével körülöttünk, de a tömeg nem közösség, és végképp nem a testvérek közössége. Jézus Krisztus soha el nem múló szeretetében közösség Krisztussal, és egészen konkrétan közösség egymással erre van szükség. És befejezem egy igével, mi szeretjük őt, mármint az Urat, mert ő előbb szeretett bennünket. Mindenki durog, puffog, ez nem jó, az nem jó, semmi sem jó. Kedves testvéreim, soha semmi nem volt jó. Ha nincs megtérés, akkor marad a világ piszok. Csak a szereplők, a helyszínek és a módszerek változnak. És nem látszat kereszténységre van szükség, hanem valódi megtérésre, annak átélésére. Mi szeretjük őt, mert ő előbb szeretett bennünket. Akár hányszor megszólal ez az orgona, mindig így zengedezzék ez a boldog evangélium, úgy legyen. Amen.